96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház június 29-e Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, vagyis idén június 30-án vasárnap tartja a Péter fillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház karitatív jelenlétét világszerte, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Több éves hagyomány, hogy a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási intézményei együtt búcsúztatják a tanévet Hajdúdorogon. A tanévzáró ünnepség, melynek házigazdája idén is a Nagy Szent Bazil görög katolikus általános iskola és gimnázium volt, a hajdúdorogi székesegyházban tartott érseki szent liturgiával kezdődött, pedagógusok, oktatók, lelkiatyák, hitoktatók és technikai munkatársak részvételével. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita homíliája elején úgy fogalmazott: a hivatás nem más, mint az élet, amelyre meghívott az Isten. Ugyanakkor ne feledjük, meghívott Krisztus követésére is, hogy keresztények legyünk. Májusban nőtt a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma és a külföldön dolgozók száma is éves összevetésben. A foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel, 4.749.000 főre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,3% volt. A külföldön dolgozók létszáma 108.000-re nőtt. Megerősítette az MVM befektetésre ajánlott hitelbesorolását az S&P Global Ratings. A hitelminősítő ügynökség döntését elsősorban az MVM stabil pénzügyi mutatóira alapozta. A hitelminősítő figyelembe vette az azerbajdzsáni Shah Deniz földgázmezőben szerzett részesedés várható hatásait. A győzelemre esélyes francia nemzeti tömörülés államfőjelöltje Marine Le Pen elhatárolódott egyik képviselőtársától, aki diszkriminálná a kettős állampolgárokat. A választások első fordulóját vasárnap, a másodikat július 7-én tartják. Több mint 350 humanitárius segédszállító kamion lépett be a gázai övezetbe, még 1100 teherautó várja, hogy az ENSZ segélyszervezetei átvegyék őket. Megtartották az idei amerikai elnökválasztás első televíziós vitáját, a két leendő elnökjelölt, Joe Biden demokrata párti jelenlegi elnök és Donald Trump republikánus volt elnök között. A vitát közvetítő CNN felmérése szerint a nézők kétharmada szerint Donald Trump volt a meggyőzőbb. Engedélyezte az Európai Bizottság a fertőzött szúnyogok által terjesztett chikungunya láz elleni oltóanyag alkalmazását. A készítmény az első olyan oltóanyag lehet az Európai Unióban, amely védelmet nyújt a 18 éves és annál idősebb felnőtteknek a betegség ellen. Az indulási helyek kétharmada már elkelt a július 20-án sorra kerülő 42. Balaton átúszásra, amelyre több mint 10 000 résztvevőt várnak a szervezők. A rendezők szombati közleménye kiemelte, mindegy 150 vitorlás jelöli ki az úszó folyosót, így aki elfárad, akár a Balaton közepén is megkapaszkodhat. Olcsóbbak az idén gyümölcsök tavalyhoz képest, a zöldségek nagy része sem drágult a nagybani piacok árai alapján, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. A június közepi kínálatot vizsgálva közölték, hogy a sárgadínye kilója fajtától függően átlagosan 400-500 forintba kerül kilogrammonként, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 26%-os csökkenés. A cseresznyára 10%-kal, a megy 27%-kal, a málna 15%-kal marad el a tavalyitól. Idén első alkalommal hirdette meg az ENSZ turisztikai szervezete a kempingezés nemzetközi világnapját, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a június 29-i felhívás célja, hogy rámutasson az olcsónak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés első számú terévé változott ez a turisztikai szegmens. Tavaly Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben, ebből hazánkban mintegy 2 milliót mutattak rá. Végül a vasárnapi időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhő lehet az égen, csapadék napközben nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Kordos Szabolcs író, aki már a június 22-i adásunkban is sok izgalmas történetet osztott meg velünk Budapestről. Ma folytatjuk a kalandozást a fővárosban, izgalmas helyszínek, épületek és lakóik esnek majd utunkba. Kordos Szabolcs, aki eredetileg újságíró, lapszerkesztő és most egy kommunikációs ügynökség társtulajdonosa, eddig két könyvbe gyűjtött össze budapesti legendákat és legendás budapestieket. Ezek az Egy város titkai és az Egy város újabb titkai. És készülőben már a harmadik kötet is, mert se szeri, se száma az izgalmas történeteknek. A könyv ötlete a Palota negyedből indult, és aztán szükségképpen túllépte azt. A két kötet összesen 77 pesti és budai sztorit tartalmaz Huszár Dávid csodálatos fotóival. Beszélgetésünk kiinduló pontja a Palota negyed, hogy aztán eljussunk Hopp Ferenc házához, a Sándor palotához, Bajor Gizi villájához, vagy a Törlei birtokhoz.
Thank you.
Ugye ön elkezdte ezt a műfajt a Palota negyed titkaival, ami azért egy szűkebb területre fókuszált, jelesül ott a 8. kerületnek a gyönyörű Palota negyedére, inkluzíve a Magyar Rádió nagy-nagy tömbjét is, ahol vannak paloták is, és vannak kevésbé szép épületek, de ott például van egy bunker, tehát azért is érdemes majd erről beszélgetni. Tehát a Palota negyedből elindult. Hogy ez egy blog volt, vagy van is még?
Most éppen szünetel, de majd életre keltem, hogyha egy picivel több időm lesz. Ez várhatóan a mostani könyv leadása után fog megtörténni. Az egész úgy indult, hogy én elköltöztem. Én nagyon szerettem a Palota negyedben lakni, de különböző okok miatt egy pár évre elköltöztem, és nem éreztem magam annyira jól, pontosan jól éreztem magam, már a város újabb szegletét ismerettem meg, de mégis a honvágy az kínzott. És amikor visszaköltöztem a Palota negyedbe, akkor annyira megörültem ennek a ténynek, hogy elkezdtem kutakodni, hogy oké, hogy ennyire szeretem ezt a környéket, meg ennyire visszahúzod, érdemes lenne jobban is megismerni, mert rengeteg történet lenne itt. Hogy mi miért van, melyik épületnek mi a sztoria, és hát mivel kezdi az ember, én a saját épületemmel, Bródi Sándor utca 46-ban lakom, ez a Gutenberg tér felé esik, és annak a háznak a sztoriát göngyölítettem fel elsőként, és ez valami szenzációs volt. Egy kövesgyűri lovag Freistatler Jenő Pasa nevű úriember építette, akinek annyira kacifántos az élettörténete, mint a neve, és hát őleg nagy nőből volt, valószínűleg ennek is tudható be, hogy két ledér hölgy van a homlokzaton, és ezt igazából a nagy szerelmének építette, akit aztán a lányává fogadott. Na ez egy bonyolult sztori, most nem is mennék bele, de lényeg az, hogy ennyire jó volt az első történet, és akkor mentem tovább. És akkor beleütköztem két házzal arrébb Jókai Mór egykori otthonába. Aztán abban a házban, amiben Szendrei Júlia meghalt. Aztán a teljes magyar arisztokráciának, legnagyobb családoknak, a Festeticseknek, Eszterháziaknak, Károlyiaknak a palotáiba, és ugye a Magyar Rádió bunkerébe, a Nemzeti Múzeumba, és arra jöttem rá, hogy ez annyira jó, hogy valószínű másokat is érdekelhet. És ugye eleve újságíró vagyok, plusz elég sok könyvet is írtam már, úgyhogy nem állt tőlem távol maga az, hogy könyvet írok ebből, de azt ki kellett terjeszteni ugye egész Budapestre. Legalábbis én úgy gondoltam, hogy sokkal izgalmasabb volna az, vagy sokkal befogadhatóbb volna az olvasók számára, ha nem csak a város egy szűk szegletéről szól, pár utcányi terület ugye a Palota negyed, és akkor elkezdtem még szélesebben kutakodni, és hát ebből lett aztán a könyv.
Ha már a Palota negyednél egy csomó-csomó épületet felsorolt, akkor lehet, hogy kezdhetnék ilyen történetekkel, mert hiszen ezek mind le vannak írva a könyvben. Amit nem említett, az a Tihi tisztítószal.
Ó, igen, pedig az egyik kedvenc történet.
A Magyar Rádióval szemben. Gobi Hilda is oda járt, meg nagyon sokan tisztították a bonyolultabbnál bonyolultabb ruháikat, amiket szinte más nem is tud kitisztítani, és ez így van mind a mai napig. Ez is egy olyan kedves színfolt különben. Nem tudom, ez például mennyire ismert, milyen körben ismert.
Szerintem sokan ismerik, de azért általánosan viszont nem ismert. Én sejtettem a történetét, amikor oda költöztem, tudtam, hogy ez egy híres tisztító, de nagyjából ennyi volt az én ismeretem is. És ugye vannak, főleg az Egyesült Államokban, Los Angelesben mondjuk ilyen oldalak, amik azzal foglalkoznak, hogy hol lehet hírességeket látni a városban. Magyarországon is lehet tudni, hogy nagyjából hol vannak hírességek, mondjuk egy rendezvényen, vagy mondjuk a színházak művész bejáróinál, de hát még egyet javasolnék, a Tihi tisztítót, mert mai napig ugye a teljes magyar televíziós, színház, politikai, mindenfajta elit ide hozza a ruháit tisztítatni, és ez azért alakult így ki, mert egyrészt remek munkát végeznek, másrészt a Magyar Rádióval szemben van, most már csak,
hát most
volt,
már csak volt,
igen, a Magyar Rádió elköltözött onnan, de az épület az maradt, és azokban az időkben is mindenki, aki ismert ember volt, az oda hordta az utcait, illetve ez egy olyan unikum, ami ugye Magyarországon azért ritka, hogy egy üzlet, most nem akarok butaságot mondani, 50-60 éve, de szerintem 60-hoz közelebb. Ugyanannak a családnak a birtokában ugyanazt a funkciót ellátva működik. Már 56-ban is, amikor kitöltött a Csetepati az utcán, a forradalomnak ugye az első jelentősebb fegyveres összecsapása az ott volt, hát már akkor is működött a Tihi tisztító.
Sőt, segítettek is.
Igen, mindenkit, aki megpróbált ugye a lövések elől védelembe húzódni, azt beengedték, és így sok ember megmenekült a haláltól, vagy a súlyos sérüléstől. Később lehúzták a redőnyt, akkor viszont föltörték, mert a menekülő félbe lévő védők, vagyis tehát a rádió épületében lévők, azok próbáltak meg civil ruhát szerezni, és azért törték föl az épületet. Úgyhogy igen, valamennyire a forradalomban is szerepet játszott a Tihi tisztító, és hát gyakorlatilag a Sziszi függönyeitől kezdve a mindenfajta múzeumi emléktárgyig oda viszik a textileket, mert ők tudják a legalaposabban vagy legbiztosabban ezeket kimosni. Plusz még a hollywoodi nagy filmgyártó cégek is néha felbukannak egy-egy jelmezzel, hogy ezek aztán kihez tartoznak, azt viszont ők sem tudják általában.
menjünk át a utca másik oldalára, a Bródi Sándor utca 5-7-be. Az épület még mindig áll, ki tudja meddig. Szerintem a rádiós dolgozók is nagyon sokáig nem tudták, hogy van egy atombunker a Polák téri szárny alatt. Erre hogy mikor jöttek rá?
Szerintem sokan mi most sem. Tehát vannak, akik ott ledolgoztak 30-40 évet, és nem nagyon tudják, vagy tudták azt, hogy mi történik. Ugye a Polák Mihály téren, hogyha állunk az Eszterházi és a Károlyi Palota között, akkor van egy elég ronda irodaház, és annak az aljában pedig föl lehet fedezni egy ilyen kockaszerű valamit. Most ezt a kockaszerű valamit, ezt nagyon sokáig, hát egyrészt nem is nagyon gondolkodtak rajta, szerintem az ott dolgozók, hogy mi lehet. Aki egy pillanatban esetleg elgondolkozott, az azt gondolta, hogy ez egy ilyen raktár, vagy gépház, vagy szerverterem, tehát ugye az épületnek egy része. Pedig ez a kocka, ez már 1952-ben megvolt, míg az irodaházat csak 1970-ben építették köré. Úgyhogy ez a Rákosi rendszerben épült atombunker, aminek az a különlegessége, hogy nem a föld alatt van, mint ezek általában, hanem a föld felett, úgyhogy mindenki láthatja. És az elmúlt évtizedek alatt hát emberek 10 és 100 ezre is sétáltak el mellette, anélkül, hogy sejtették volna, hogy atombunkert láttak aznap. Ez az atombunker, ez 3 emeletes a mai napig, 3 méter vastag falakkal, és hát arra szolgált, hogy ha esetleg kitör a 3. világháború, vagy bármilyen más fegyveres konfliktus. A szakértő, akivel beszélgettem, nagyon talán úgy fogalmazta meg, hogy ha még szól a rádió, akkor életben vagyunk. Hogyha már a rádió sem szól, akkor egy jelzés, hogy mind meghaltunk. Úgyhogy a rádiónak szólnia kellett, az volt a legfontosabb kommunikációs eszköz, és biztosítani akarták, hogy minden eshetőségben a rádió működött. Fölépítettek egy vészhelyzeti stúdiót, ami aztán soha az életben egyetlen másodpercig sem volt aktív. Havonta, 3 havonta járt át egy technikus és egy műsorvezető, hogy teljes titokban kipróbálják, hogy működnek-e a rendszerek. De életben sohasem kellett használni. Most ugye ez a Pázmány Péter Katolikus Tudományi Egyetem kampuszának része lesz, és hát nagy vita övezi, hogy ezzel az épülettel, meg a benne lévő bunkerrel mit kellene, mit lehetne kezdeni. Hát ki tudja, hogy meddig fog állni ez a bunker.
És maradjunk még a Palota negyedben. Szendrei Júlia itt töltötte utolsó idejét a Horánszky utcában, méghozzá nagyon szomorú véget ért az ő élete, mondhatni tragikus véget ért az ő élete.
Azt szokták mondani, vagy írni pontosabban a házfalak, hogy itt élt és alkotott, hogyha emléktáblát avatnak. Hát Szendrei Júlia esetében idejött meghalni lenne a helytálló kifejezés, mert élete utolsó egy évét töltötte itt, amikor már súlyos beteg volt, és végül 39 évesen ez a betegségüt el is vitte. Mérákja volt, hogyha jól tudom. És ekkor omlott meg a kapcsolata férjével, Horváth Árpáddal, akivel 17 éven keresztül éltek együtt, és több gyermekük született, és akkor visszavonult ide. Nagyon kevesen látogatták, csak a titkára, az egyik gyermeke kereshette fel, utána már elzárkózott nagyjából mindenki elől, és amikor bekövetkezett a tragédia, akkor összegyűlt egy kisebb férfiakból álló kupaktanács, ott Gyulai Pál, a férj és a titkár megegyeztek abban, hogy senki nem mond semmi rosszat az elhunytról, és az emlékiratait is hát azt mondják, hogy eltemették vele együtt. Ez nem így történt, és az emlékiratok később előkerültek, innen tudjuk, hogy milyen lelki állapota volt Szendrei Júliának az utolsó hónapjaiban. És hát ami nekem még nagyon tragikus, hogy nem csak Szendrei Júlia halt meg a Plotonéletben, hanem tőle teljesen függetlenül Petőfi Zoltán a fia is. Tehát ugye Petőfi Sándor Segesvárnál, utána Szendrei Júlia, és rá 2 évre 21 néhány évesen Petőfi Zoltán is, és ő is a Bródi Sándor utcába, tehát az édesanyjától nem 200 méternyire, tüdőbetegségben. Hányatott sorsa volt, és ebben nem könnyítették meg a kortársai sem, hogy megállás nélkül az apjával sorították össze. Nehéz egy ilyen teher alatt létezni.
Ráadásul úgy, hogy nem is ismerhette az apját.
Ráadásul még pont úgy, igen, hogy nagyon mintája sem volt, hogy milyennek kellene lenni, amit nem tudok úgysem megugrani a kortársaim tekintetében. Hát Szendrei Júlia sorsa is hasonló volt tőle, meg azt várták, ugye, hogy a özvegyi fátlat megőrizve élete végéig ugye a nemzet özvegye legyen. Hát 21-22 évesen ez se egy könnyű feladat. Úgyhogy irreális elvárások voltak mind a két Petőfi leszármazott a családtaggal szemben, és hát ezek tragédiába torkolódtak. Érdekes módon pont a Plotonéletben történt meg ez a két tragédia.
Thank you.
Lépjünk ki a Palota negyedből, menjünk el az Erzsébet városba, mert hogy van egy olyan fejezet, ami arról szól, hogy az egyetlen hely, amit Rejtő Jenő otthonának nevezhetett. Ez a Rejtő Jenő utca 6-ban van ma.
Akkoriban még nem az volt. Hát Rejtő Jenő ugye nem volt az a klasszikus letelepedős típus. Ezt érthetjük ugye a nőkkel való kapcsolatára, érthetjük a lakóhelyeire is, úgyhogy az állandó változás időszakát élte. Én nagy Rejtő rajongó vagyok, és mindenképpen egy picikét szerettem volna belelátni az ő életébe. Ehhez kértem a legnagyobb magyar Rejtő szakértő segítségét is, és ő vezetett be engem a Rejtő életmű titkaiba, hogy egy picikét meglássuk az embert is. Mert az ember lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy véletlenül, de hogy annyira regényesre alakította a saját életet, hogy sohasem tudni, mi a fikció és mi a valóság. Úgyhogy ennek a valóságnak jártunk mi utána. És való igaz, hogy ott a Rejtő Jenő utcában van az a ház, és az a mai napig ugyanúgy néz ki, amelyben ő, ha nem is született, de a születése után nem sokkal már beköltöztek, és gyakorlatilag a felnőtt koráig ott élt. És ha kijött a házból, akkor gyakorlatilag neki ütközött a színháznak. Ami most is színház, ugye Pesti Magyar Színház, ha jól tudom a hivatalos elnevezése. Hát akkoriban egy sokkal szebb épület volt, most ugye eléggé le van takarva mindenfajta ronda fedő anyaggal. De akkoriban egy szép épület volt, és ő pont ott a színészbejáró környékén nőtt föl. Ez megadta az alaphangot. Nem tudjuk, hogy ez vitte-e a művészet, és először színészként debütált, és aztán pedig az írás felé. Én felmentem az első emeletre, és bekopogtam abba a lakásba, amire azt gyanítjuk, hogy esetlegesen Rejtő otthon lehetett. Tudták a lakók, azt is elmondták, hogy itt már 3 lakásra van bontva az, ami korábban 1 volt, és hogy itt lakott a család. Ez egy érdekes történet, egyébként egy asszimilálódott zsidó családról van szó, és a nagypapa, ő még egy ortodox zsidó lehetett vidéken. Az apuka valószínű, hogy nem beszélt jól magyarul, tehát a Rejtő Jenő édesapja, de ő már ugye itt élt Pesten, és Rejtő Jenő pedig hát az, hogy magyarul beszélt-e, hát ugye a magyar nyelvnek az egyik legnagyobb populáris virtuóza volt. Úgyhogy ez egy érdekes út, amit ők családilag így leírtak, és hát ebben a lakásban próbálkozott meg először versírásról, kicsit a Adi mintájára. És a tematika meg a borongás az egy picit Adihoz hasonlított, a minőség az kevésbé volt Adis. Aztán színész lett, és utána kezdte el ezt az egészen fergeteges írói munkásságát.
Mert megtalálta a stílusát.
Meg.
Tehát neki nem verseket kellett írni.
Ő kitalált magának egy saját stílust. Akkoriban ezek a kalandregények nagyon népszerűek voltak, és százával ömlöttek kifelé, és ő csinált egy kalandregény paródiát. Egyszerre volt humor, de benne volt az a fajta izgalom is, amit az emberek a kalandregényektől vártak. Hát ő egy olyan műfajnak volt a legjelesebb képviselője, amit ő maga talált ki, ami nem egy rossz hozzáállás. Ő nem a műfajhoz alkalmazkodott, hanem egy saját műfajt alkotott magának, amit azóta sem tudtak lekoppintani. Nem is lehetne, ez ugye ő maga volt.
A Rejtő Jenő utca 6-ban ma mi van?
Bérház, egy teljesen klasszikus pesti bérház, rengeteg lakóval.
Van emléktábla, ami jelzi Rejtő Jenőt?
Van.
De semmi egyéb nem emlékeztet Rejtő Jenőre.
Nem, igazából azt sem tudjuk, hogy melyik lakás volt az, csak az, hogy az első emelet. Ezen kívül azért is a homályba vész.
Na most az Erzsébet város szomszédságában van, azt hiszem a 8. kerülethez tartozik a Blaha Lujza tér, amit azért említenék meg, mert itt is egy nagyon jeles íróról tudunk beszélgetni, ez pedig Örkény István. És itt volt a patikájuk, ugye azt tudjuk, hogy maga Örkény is beállt patikusnak, mikor rosszabb idők jártak rá, és íróként nem tudott megélni, és kénytelen volt a családi örökséget vinni tovább. Na most nyilván ez a patika már nincs meg a Blaha Lujza tér sarkán.
De megvan. Nem konkrétan az a patika, tehát nem Örkény patikának hívják már, hanem egy nagy lánc egyik tagja, de megvan a patika, és igazából az 110-120 éve változatlanul ugyanott áll. Azóta változtak politikai rendszerek, országhatárok, hívták persze a patikát is másnak, csillagtól vörös csillagi mindennek, de az alapvető helyszín az nem változott, az továbbra is ott van a József körút és a Rákóczi út sarkán, abban a szép nagy László palotának nevezett épületben, És igen, ott Örkény is már édesapja volt a patikus, aki hát Örkény leírása szerint eltapsolt, elmulatott három patikát, méghozzá úgy, és ez egy külön érdekesség, hogy sem nőzni, sem inni nem különösebben szeretett. Tehát ő inkább fizetni szeretett. Ő azt szerette, hogy ő vendégül lát másokat, valószínűleg ebbe érezte a maga gentlemanségét. És ezt valószínűleg sokan ki is használták. Vagy lehet, hogy nem volt egy zseniális üzletember, mert patikusnak viszont nagyon jó volt, és az volt a szenvedélye. És a fiát is erre próbálta ösztökélni. Aki el is végezte Örkény István az összes egyetemet, amit kellett, plusz még egyet is, tehát többet, mint az édesapja. Azért látszott, hogy ez nem feltétlenül az ő világa. És miután visszaért a frontról, akkor a fülükbe jutott, és én Örkény István özvegyével beszéltem erről, Radnóti Zsuzsannával. Ugye fülükbe jutott az, hogy már készül a válirat, hogy tőlük elvegyék a patikát. És emiatt Sztálin 70. születésnapján hát önként felajánlották ezt az államnak, ami persze hát az önként az előteljesen idézőjelben értendő, és az édesapa ebbe, vagy hát nem tudjuk ebbe, de hogy bele is halt. Tehát, hogy egy évvel később már nem élt. Örkény pedig valóban, amikor 56 után szilenciumra intették, akkor ő is elment, ha nem is patikusnak, de egy gyógyszeripari állásba. Ma azt mondanák, hogy kommunikációs menedzser és szövegíró volt, mert hogy az összes céges mindenfajta leírást, a gyógyszereknek és a készítményeknek a használat utasítását ő írta meg. Egyszer használta ugye a nyelvi képességeit, meg azt a orvosi patikusi tudást, amit fölhalmozott.
Történet érdekelne a Nyári Pál utcából, ez pedig Karádi Kataliné, aki egy nagyon-nagyon titokzatos díva volt, szerintem így emlékszünk rá a fennmaradt filmekből, és aztán ugye el is hagyta Magyarországot. Itt mi van ma a Nyári Pál utcában?
Bérház, ugyanúgy, mint a legtöbb esetben, és ez egy szép, nem annyira különleges 5. kerületi épület, beleillik ott a környékbeli házak sorába, de azért van egy különlegessége, hogy Karádi Katalin itt élt, pontosabban itt is élt, mert neki több ingatlan volt. Elég jól keresett a filmekből abban az 5-6 évben, ameddig ő alapvetően aktív volt és filmsztár, és ezekből a gázsikból ingatlanokat vásárolt. Az egyik ilyen volt ez a Nyári Pál utcai. Egyébként nem olyan hatalmas nagy, 70 négyzetméter és 2 szoba volt összesen a lakás, és ugye az ember azt gondolná, hogy egy ilyen sztárnak azért voltak komolyabb igényei, vagy csak kifelé akarta volna mutatni, de mekkora, aztán szó sem volt róla. Ez egy teljesen puritán lakás volt. A fotókon látszik, semmi extra és különleges nem volt benne. A lakók pedig, akik még utána hosszú élettel adományozta meg őket a sors, azt mesélték, hogy ő nekik föl sem tűnt, hogy köztük van a filmsztár, mert akár fiúnak is nézhették volna. Mindig nadrágban, sakkában. Tehát ő egy rejtőzködő életmódot élt, és akkor jöttek rá, hogy Korádi Katalin tényleg köztük van, amikor a bombázás alatt ő is bekényszerült ugye a légópincébe, és ott 2 hétig összezárva éltek, közben a háztetejét elvitte egy találat. Nagyon kedvesnek, nagyon közvetlennek ítélték meg Korádi Katalint, aki imádott a gyerekekkel foglalkozni, viszont nem válaszolt soha semmilyen kérdésre. Tehát ott sem nyílt meg előttük. Ő foglalkozott másokkal, de bele ne foglalkozzon senki. És ugye ez már annak is volt részben az utószele, hogy őt innen vitték el. Tehát a gestapó őt fölhurcolta a hegyvidék 12. kerületbe, és ott faggatták, kínozták. Erről igazából beszélni se akart hosszában, hogy milyen módon kínozták őt, mert azt gyanították, hogy esetleg többet tudhat, mint amit mond. De valószínűleg ez nem volt igaz, tehát hogy nem tudott többet, mert ugye az akkori párja Újszászi István kémfőnök volt, a Horthy rendszer náci ellenes kémfőnöke, és nem feltétlenül tudott többet azért, mert ez a kapcsolat ez létezett közöttük. Egyrészt akkor már régen nem találkoztak, másrészt pedig nem biztos, hogy olyan bizalmas titkokat rá bízott volna a szeretőjére, párjára. Úgy is fogalmazhatunk, hogy életének a legjobb korszaka is ide kötődött, mert 41-ben már ide beköltözött, tehát akkor volt a csúcson, akkor volt az, amikor gyakorlatilag nők és férfiak utánozták százezrével, akár az ő öltözködését, hangkordozását, mindenét, és közben meg ugye a háború borzalmai és a saját személyes tragédiája is itt érintette meg.
Szintén az 5. kerületben van a Reál Tanoda utca, egyáltalán nem messze a Nyári Pál utcától, és itt nem egy emberi személy, aki miatt emlékezni kell egy házra, hanem a Kincsen című ló. És nyilván a gazdája Blaskovics Ernő volt, ő volt a tulajdonosa a Kincsen palotának, és hát a lováról, a kedvenc lováról nevezte el, ami azért egészen példátlan, nem?
Ha már rejtőzködő embereknél tartottunk, akkor ugye Blaskovics úr is ebbe a típusba tartozik. Ő egy remek jó lótenyésztő volt, és egy remek jó üzletember. Sohasem nősült meg, és hát a szolgálója volt valószínű, hogy az élettársa is egyben. De sohasem volt kimondva, a hölgy pedig hát ritkán hagyta el a Reál Tanoda utcai palotát. Úgyhogy ez egy örök titok maradt, hogy pontosan mi is történt a falak között, de egy biztos, hogy a Kincsem ott élt részben. Volt egy kis istálló a palota udvarán, és hát a valaha élt leghíresebb magyar paripa, neki ez volt a bejelentett lakcíme, hogyha lehet így fogalmazni. Igen, ritka eset, általában magáról a tulajdonosról szokták elnevezni a palotákat. Hát ez most egy olyan eset, amikor egy lóról nevezték el a palotát. Én jártam ugye ott az épületben.
Ma hogy néz ki?
Az, amit nem tudok, mert hogy elkezdték felújítani, tehát pont akkor voltam bent, amikor még a felújítás nem kezdődött el. És ez rettentő rossz állapotban volt az épület, de mégis látszott valami a régi bájából. És aztán elkezdődött a felújítás. Úgy tudom, hogy most egy gondolkodás is van a tekintetben, hogy mi legyen a pontos funkciója az épületnek, mert annyian fölkeresték ezt az épületet, amikor nyitva volt egy pár hétig, és akkor a nagy hírverés volt körülötte, hogy lehet, hogy ezt valamilyen módon, ha szabad így fogalmaznom, meglovagolják. Majd kiderül. Én is kíváncsian várom, hogy ha lesz rá alkalom, hogy bemegyek a már felújított épületbe, akkor első között ott leszek.
Mielőtt átmegyünk Budára, mi az, amit még szívesen elmesélne a pesti történetek közül?
Nekem az egyik kedvenc karakterem, és én nem csak házakról írok elsősorban, hanem inkább emberekről mesélek, akik azokban az épületekben laktak, működtek, megfordultak, az Hopp Ferenc. Az Andrássy úton van a Hopp Ferenc villa, itt egyébként bárki bemehet, mert a kertje az csodálatos, és az ingyenesen meglátogatható nyitvatartási időben. Maga a villa pedig Hopp Ferenc múzeumként jelen pillanatban is várja a látogatókat. És hát Hopp Ferencről viszont elég kevés szó esik, hogy ő ki is volt. Volt ugye a 80 nap alatt a föld körül, és a Phileas Fogg nevű Verne karakter, aki hát bejárta az egész földet. Most ez Hopp Ferenc ugyanabban az időben sokkal többször teljesítette. Ő egy elég szegény családból származó fiúként került föl Pestre, Moravaországból, magyarul sem tudott, és aztán vált a mentorával, Stefano Calderonival, a legjobb fotóstúdiónak, üzletnek a társulajdonosává, és amikor elérte az 50. életévét, akkor neki indult a világnak. És 5-ször kerülte meg a földet, az utolsó ilyen útjára 80 évesen indult el, és egy-egy úton 1,5-2 évig tartott. De tényleg Japántól, Dél-Amerikáig, Dél-Afrikától, Észak-Amerikáig mindent bejárt, és hát gyűjtötte a különböző tárgyakat, emlékeket, művészeti relikviákat, és hát ezekből állt össze aztán a múzeum, ami 4000 darabra rúgott akkoriban, amikor ő élt, és ott a villában nagyon szívesen megmutatta a kincseit. Amikor a tanácsköztársaság ideje beköszöntött, akkor érezte, hogy baj van, mert lehet, hogy elveszik tőle a villát, és ha beköltöztetnek oda embereket, akkor meg fog semmisülni a gyűjteménye, és akkor felajánlotta az államnak. Azzal a feltétellel, hogy odaadja az épületet, de hogy abban múzeumot kell létesíteni. Megkapta azt a papírt, hogy elfogadták az ajánlatát, és két nappal később meghalt.
Most mondanám azt, hogy olyan szép történet.
Annak is lehet ítélni, igen. Nézőpont kérdése, maradjunk abban, hogy inkább szép.
Mindig az a perc a legszebb perc, itt meg nem áll az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vél. Amit soha többé meg nem álmodunk. Ma csókra még csak várunk, menekülhet tőlem még, s megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc a legszebb, mit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Hiába fut előlem, a szíved bárhogy fél, szemed titokba. Terülmes válasz, a szívem adnám én is, egyetlen csókod is. Miért szenvedünk hát is? Én tudom, hogy miért. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vél, amit soha többé meg nem álmodunk. Még csak várunk, menekülhet tőlem még, megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.
Na, menjünk át Budára. Rögtön, ha átmegyünk az Erzsébet hídon, akkor már is ott találjuk magunkat a Tabánban, az egykori Tabánban, amiről szintén megemlékezik, és otthon mellette a Gellért-hegy. A Gellért-hegyről több történet is van. Na, kezdjük az eltűnt Tabánnal.
Az eltűnt Tabán, ugye Budapestnek az eltűnt város része, ez egy élettel teli zsúfolt, egy kicsikét ilyen brazil favela jellegű környéke lehetett, amelyet megállás nélkül értek a sorcsapások. Volt itt árvíz, volt itt tűz, Volt itt biológiai fegyver, ugye, ami a szülőt megtámadó betegség formájában jelentkezett, úgyhogy egy elátkozott városrészt volt ilyen szempontból, amit aztán a 30-as években teljesen elbontottak, úgyhogy van a könyvben fotó akkor és most, hát ugye ugyanarról a pontról lefelé tekintünk, akkor az egyik képen egy zsúfolt városrészt láthatunk, a másikon meg egy üres placot.
Hát inkább egy ilyen ligetes,
szép ligetes parkos részt. És ez nagyon jó, hogy ez így alakult, azért alapvetően, mármint hogy a ligetes parkos megoldás, az persze valamilyen sajnál, hogyha az ember, hogy a tabán, mint egy ilyen hangulatos városrész, az megszűnt létezni, de hogyha belegondolunk abba, hogy milyen volt a történet és hányszor érte sorscsapás, hát akkor lehet, hogy jobb ez így, hogy nem élnek ott emberek nagy számban.
Gellért-hegy.
A Gellért-hegyhez kötődik az én kedvenc történetem, az Eraviszkuszoké, amikről szintén keveset beszélünk, pedig ők voltak az első budapestiek, még akkor is, hogyha nem tudták azt, hogy van Buda, meg van Pest, mert az ő érkezésükkor, hát ebből még semmi nem volt, meg ugye a magyarok se voltak még.
Mikor itt hivatalosan.
Ez még a rómaiak előtt volt, tehát több mint 2000 évvel ezelőtt. Ők egy kelta népcsoport voltak, akik nagyon boldogan itt éldegéltek, és a Gellért-hegy volt az ő váruk, fellegváruk, központjuk, tehát érthető, hogy miért beláttak ugye mindent, és alatta pedig ilyen kisebb falvak léteztek a Duna mentén, mind a két oldalon. Írásbeliség nem nagyon maradt utánuk. Vannak viszont érmeink, amelyek sok esetben Rómából, vagy nagyon távoli vidékekről kerültek elő, tehát aktív kereskedelem folyt, plusz olyan hajcsatjaik például, amelyek hát a korallokból készültek, ezt nem valószínű, itt szerezték be helyben, ez egy ilyen az európai életbe egy betopozódó népcsoport lehetett, és hát manapság egyetlen egy emlékművük van, ami persze nem az ő sajátjuk, mert egy 70-es években épült kelta emlékmű, ez a Gellért hegyen van, hogyha kiszállnak a turista buszból a turisták, akkor ezzel szembesülnek rögtön, mert ott utána egy kilátó van, nagyon szép a kilátás. Hát szerintem ember nincs, aki belegondolja, ez a Stonehenge-szerű ilyen kőosztopok miért vannak itt, de hát azért, mert itt kelt a nép is élt valaha.
Kicsit lejjebb megyünk, mert ugye ez pont már teljesen a tetején van, nagyon közel a Citadellához, amit most éppen felújítanak, tehát most a turista buszok éppen nem tudnak fölmenni. Kérdés, hogy mi lesz később, hogy hogyan oldják meg itt a közlekedést, de egy picit lejjebb megyünk az Orom utcáig, akkor ott van egy olyan villa, a Hegedűs villa, amit lentről, a Dunapartról, a pesti oldalról mindenhonnan lehet látni. És hát nyilván a Hegedűs családnak a történetes érdekes, de még az is megjelenik itt ebben az elbeszélésben, hogy Andy Vajna is itt bérelt lakást.
Így van, én is ugye onnan néztem ki magamnak sok-sok évre ezelőtt a Hegedűs villát, hogy gyakran jártam át az Erzsébet hídon Pestről Budára, és az ember arcában van az a ilyen kis várkastélyszerű épület, ami egyébként valóban egy várkastély, mert hogy egy genovai épületet koppintott le az akkori tulajdonos, építtető, aki aztán gyorsan csődbe is ment, és aztán egy Hegedűs Lórán beköltözött ide, aki hát megint csak egy színes személyiség volt, mert hogy volt ő pénzügyminiszter, annak idején a trianoni tárgyalóbizottságnak a tagja, élt Amerikában, volt bankelnök, újságíró, sci-fi író, gyakorlatilag minden, magyar rotori alapítója, és hát ő a családjával élt itt, és egy borzasztó tragédia érte őket. A felesége, aki akkoriban már valószínűleg régóta betegeskedett, kezébetegségben, öngyilkos lett az egyik lányával együtt. El sem merték mondani szegény Hegedűsnek, hogy mi történt, mert ő meg a szív problémáival éppen szanatóriumban volt, úgyhogy hosszú idő elteltével a temetés előtt merték bevallani pontosan, mi volt ez az eset, és utána pedig ott laktak cserediákok, a szocializmus alatt külföldről érkező diákok kollégiuma volt, és aztán pedig újra trendivé vált, és hát Andy Vajna is itt lakott, az egyik kis torony lakásban. Aztán később megjelentek ilyen kalózezászlók is, amik lobogtak a szélben, és akkor sokan azt gondolták, hogy esetleg az Andy Vajnának lehet valami fajta szimpadias, vagy inkább hollywoodias megmozdulás, de ennek köze nem volt hozzá, tehát már nem az ő idejében volt, mert nem ott lakott, hanem az akkori bérlő érezte ezt egy jó poénnak, hogy felhúzta a zászlót, és a Jack Sparrow nevet írta ki Johnny Depp kalóza nyomán a csengő táblára.
Tabánból fölmegyünk a Várba, hát ott is van egy egészen varázslatos és elképesztő történet. Lóháton a Szalomban, az ördöglovas a Sándor palotában. Ugye a mai köztársasági elnöknek a igen. székhelye a Sándor palota, de hát itt megismerjük Sándor Móriczot.
A névadót, pontosan az ő édesapja volt a névadó, mert az ő családja építette fel ezt a palotát. Amiben most a köztársasági elnök székel, az voltak éppen egy replika, tehát hogy hűen az eredeti állapothoz építették meg, de az egy modern épület, mert a Sándor palotát alapvetően lebombázták. Úgyhogy az nem maradt meg nekünk, ez most egy hasonmás, és hát keveset beszélünk Sándor Móriczról, az ördöglovasról, aki hát mint a neve is utal rá, a lovaglásnak volt a fenoménja, és rettentő gyakran ijeszgette a várban lakókat azzal, hogy átugratott különböző dolgokon, vagy lóhalálában vágtatott át mondjuk a lépcsőkön, és ő tényleg lóval ment mindenhova, tehát hogy ő lánykérésre lóval érkezett meg, a bálteremben lóval látták, és fönt a Sándor palota tetén erkén is lóháton pipázgatva nézte, hogy épül a Lánchíd, amit többek között ő finanszírozott. És aztán hát 40-es éveiben nem meglepő annyira, hogy pont egy lovas baleset okozta a vesztét, beütötte a fejét, és abból már soha sem tudott igazán kijönni.
Nem is volt teljesen normális sem.
És tehát egyáltalán volt normális.
Egész életében sem volt teljesen.
Hát valószínűleg ez a pszichiátriát tudott volna kezdeni már abban a korban is, amikor még nem volt ugye pszichiátriai ellátás alatt, mert azért igen, hát ő nem volt biztos, hogy teljesen százas.
Menjünk el a Bartók Béla útra, és akkor Csontvári emlékével tudunk találkozni, azzal a lakással, ahol Gerlóci Gedeon megtalálta a Csontvári vásznakat, és ezzel felfedezte a festőművészt a nagy közönség számára.
A Bartók Béla úton a Hadik házban, tehát a Hadik kávéház fölött, a legfelső emeleten van egy kis, nem is olyan kicsi művészlakás, és ebben élt, mondanám, hogy alkotott, de akkoriban már nem nagyon festett, Csontvári Kocka Tibadar, akinek az egyik festményét a valaha legmagasabb áron leütött aukció megvásárolt festményként tartják számon, 460 millió forintot fizettek érte, és hát a többi festménye se sokkal olcsóbb, már amit ugye meg lehet vásárolni, és a piacon van. A meg lehet vásárolni, ezt úgy értve, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet egyáltalán hozzáférni. Tehát ő manapság a legdrágább magyar festő, és hát ehhez képest soha egyetlen képét nem adta el, nem is ajándékozta el, úgyhogy amikor egy héttel a halála után Gerlóci Gedeon építész, akit ő egyébként egyáltalán nem ismert, nem találkoztak soha életükben, mégis milyen hatással voltak a másik múltjára, jelenére, jövőjére. Hát Gerlóci Gedeon éppen keresett magának egy irodát, és akkor látta, hogy kiadó ingatlan, fölment, és akkor megpillantotta a földön heverve ezeket a festményeket, és hát akkor rögtön azt gondolta, hogy ezeket meg kell menteni. Mert hogy éppen ponyvának akarták felhasználni a kocsisok, és szerencsére sikerült ezeket jó megszerezni. Túlfizette, ahogy úgy gondolta, és hát így menekült meg Csontvári Kocka Tibadar munkássága, különben azt sem tudnánk, hogy ő valaha létezett.
Egyébként, ha már ugye a Hadik kávéház fölötti lakásról beszélünk, maga a Hadik kávéház is megérne egy
meg,
és ez igen. Nincs benne a könyvben.
Az nincs, egyszerre egy dologra próbáltam koncentrálni, mert különben tényleg elvész a rengeteg információ között az olvasó.
Érdemes ellátogatni a Szilágyi Erzsébet fasorba is, ott áll a körszálló mind a mai napig, és azt hiszem nagyon erősen megkopott már a fénye mára.
Jelentősen, igen.
De ez volt ekkor a szocializmus legmenőbb helye, a tetőn Coca-Colát, a földszinten Hoffit kaptak a vendégek.
Volt itt minden, én is emlékszem, mert hogy arrafelé laktam gyerekkoromban, hogy mindig úgy néztem a körszállóra, mint a modernitás. Én egy űrrakétának gondoltam ilyen gyermeki fejjel, és azt is bemesélték nekem, hogy forog, de hát nem forogott soha. És igen, ez volt a luxusszálló, ahol hát olyan dolgokat műveltek, amiket korábban elképzelni sem lehetett. Flambíroztak az asztaloknál, folyt a Coca-Cola, ide jöttek a hírességek, még például, hát nem annyira híresség, de ismert, az mindenféleképpen igaz rá, Kadhafi tábornok is. Megpróbálták a szállodát a legjobb formában mutatni, úgyhogy ipari alpinisták mosták az ablakokat is az érkezésekkor, sőt, még az érkezések közben is. Ez az egyik bodyguard terrorista akciónak vélt, és majdnem leütte szerencsétlen ipari alpinistát, de azért megmenekült a vége.
Nagyon izgalmas a felvezetése annak a fejezetnek, ami a Bajor Gizi villa titkairól szól. Ez vagy úgy hangzik, hogy egy sztár, egy gyilkosság és rejtélyek az Orbán-hegyen.
Igen, hát a Bajor Gizi villát szintén mindenki megtekintheti most, mert múzeumként, színész múzeumként üzemel, Gobi Hilda kezdeményezésére. És itt több történet is volt, ami egészen hajmeresztő. Egyrészt az, hogy Bajor Gizi hogyan bújtatta itt zsidó származású férjét, Germán Tibor orvost, a nyilasok, illetve a nácik elől. Az emeleti kis szobából volt egy szekrény, és a szekrényből nyílt egy ajtó, amely kis helységbe vezetett. Na, itt húzta meg magát Germán Tibor minden egyes alkalom, amikor bementek az épületbe a nyilasok. És utána viszont hát Bajor Gizi halála is a mai napig ugye kérdéseket vett fel, és szerintem sohasem fogjuk tudni az igazságot. Az biztos, hogy Germán Tibor beadott neki egy injekciót, amiben nem vitamin volt, mint általában szokott lenni, hanem méreg. És hogy ez egy öngyilkosság volt-e, vagy gyilkosság, egyre többen mondják azt, hogy gyilkosság. Hogy ennek mi volt a mozgató rugója, hát erre is vannak feltételezések a könyvben, de mint mondtam, az igazságot sohasem fogjuk tudni teljes egészében feltárni. Úgyhogy ez egy elég bajlóslatú villa a maga elképesztő történetében.
És látogassunk még ki Budafokra. Tudjuk, hogy a híres törlei birodalom az ott épült Budafokon.
Nem csak az üzem épült ott, hanem a két kastély is, mert hogy Törlei József is felépített egy kastélyt, illetve az ő felesége is, úgyhogy a két kastély mai napig egymással szemben áll. Ezek nem látogathatóak sajnos. Úgyhogy én azon viccelődtem magamban, meg talán a könyvben is, hogyha összevesztek a házastársak, akkor mindenki elmetett a saját kastélyába duzzogni. Ez persze jó ég tudja, hogy így történt-e. Az minden esetre biztos, hogy ez a kastély, meg az egész törlei birodalom egy olyan vízióról, egy olyan látásmódról, üzleti látásmódról beszél nekünk, ami hát felülmúlhatatlan.
Nagyon izgalmas ez a két kötet, egy iszonyú izgalmas időbeli és térbeli utazás, és kimeríthetetlen a téma.
Abszolút.
Mind dolgozik most? Hogy lesz a folytatás?
A harmadik köteten dolgozom, mert az első kettő közben annyi téma gyűlt föl, amitnek mindenképpen utána szeretnék járni, hogy készül a harmadik rész.
És abban mik lesznek?
Honti Honna villájától kezdve egészen egy norvég ácsból lett magyar arisztokrata palotáján át. Egy eltűnt kis árpádkori falu, ami most azért előbukkant, és ami sokat mesél nekünk a múltunkról. Tehát nagyon izgalmas történetek lesznek ebben is.
Mais plus tard, t'es devenue plus froide avec moi. Et cela m'a fait mal, habité par toi. T'as commencé à me repousser loin de toi. Et tous les jours sont devenus gris et noirs. Un point inconnu me tirait vers le bas. Je sentais que t'étais plus forte que moi. Je sentais que tu me briserais. Et que finalement tu m'abandonnerais. Mais non, je me laisse pas faire, je te défie, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Et je peux être heureuse, et dès que c'est possible, j'y vais, mais maintenant je dois rester encore ici. Mais non, je me laisse pas prendre ma bonne humeur, non. Des sales tours de mer, des impasses, des ornières, me démoraliser. Budapest, donne-moi des aventures, Budapest. Montre-moi tes beautés pures, Budapest. Ouvre-moi le monde, tu m'as conquise, et je dois te quitter. Mais je me plonge encore dans ces dignes édifices de l'avenir, et après je contemple merveilleux ta nude. Inondé de lumière dorée comme dans un conte que toutes les vieilles lointaines racontent. Maintenant, je vois à nouveau que t'es belle, c'est bon comme ça, car je dois vivre avec toi encore, même si le vaste monde va m'appeler un jour. Tu resteras toujours un endroit spécial dans mon cœur.
A mai kávéház vendége Kordos Szabolcs író, az Egy város titkai és az Egy város újabb titkai című könyvek szerzője volt. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encs